egy pálapostolnak a rómaiakhoz írt levelének a 8. rész első versétől, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivel hogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az ő fiát elbocsátva a bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatta a bűnt a testben. Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. 11. vers. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelkén. A 6. rész 11. versétől. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek neki az ő kívánságaiban. Se ne szálljátok oda a ti tagjaitokat, hamisságnak fegyveréül, a bűnnek, hanem szálljátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyveréül az Istennek. Mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. És végül a Korintusiakhoz írt 2. levélből, az 5. rész 16. versétől. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint. Sőt, ha ismertük is a Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme új lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett, a Jézus Krisztus által. Eddig Isten igéje. Hálátadunk neked, mennyi atyánk, ezekért az igékért, amelyek számunkra az életet jelentik, amelyek bennünket bölcsépesznek, önmagunk helyzetét, állapotát tekintve kérünk téged, hogy taníts bennünket úgy látni önmagunkat, ahogyan te látsz bennünket, és amivé tettél bennünket a fiadban, Jézus Krisztusban. Kérlek ezért, hogy áld meg ígérnek hirdetőjét, Ferenci Gábor testvérünket, a te lelkeddel, annak erejével, hogy a tőled kapott bölcsességgel, a lélek erejével tudja közöttünk a te szent ígédet, a te szavadat hirdetni, és minket is ajándékozz meg a te lelkeddel, amely bölcsétesz bennünket a kijelentés lelkével, ami megvilágosítja a te ígédet, hogy ezt megértsük úgy, ahogy te szándékoztad azt közölni Pál apostolon keresztül az egész egyházzal. Kérünk, hogy te állásod legyen az ígéden, annak hirdetésén, hallgatásán, befogadásán és megélésén is. Közöttünk is, gyerekeink között is, és az egész világon, bárhol hirdetik a te ígédet, az hújjon olyan szívbe, amely befogadja azt, és megtermi annak gyümölcsét. Amen.
Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Mielőtt belekezdenék az ige hirdetésbe, tegnap volt férfi csendes nap, és ennek eredményeképpen, vagy folyamányaképpen volna néhány új szabály a gyülekezetünkben, amit szeretném most felolvasni. És szeretném, hogyha mindenki nagyon alaposan figyelne, mert ez minden gyülekezeti tagra vonatkozik. Mától tehát minden gyülekezeti tagnak kötelező lesz eljárni az istentiszteleti alkalmakra, csoportórákra és imaórákra. Csak betegség esetén kaphatunk felmentést. 10% feletti hiányzás esetén automatikusan megszűnik a tagság. A második pont. Mától az Isten tisztelete mindenki számára, hangsúlyozom, mindenki számára kötelező lesz. Férfiaknak öltöny és nyakkendő, a hölgyeknek vagy lányoknak pedig kosztüm hosszú szoknyával. Aki nem így érkezik, azt sajnos nem tudjuk beengedni az Isten tiszteletre. A fali hirdetményen szereplő listán van néhány szó, hát elég sok, amiket tilos használni a gyülekezetben és a gyülekezet falain kívül, ha valakit esetleg ezen rajta kapnak. Ezt megszegi. 2 hónapig nem vehet részt az úrvacsorai közösségben. Nem szeretném most felolvasni a teljes 50 pontos listát és a hozzá tartozó szankciókat, de a következő héten úgyis lesz gyülekezeti közgyűlés, majd ott részletesen nem beszélünk erről. De minden gyülekezet tag tekintse ezt magára ez a kötelezőnek. Milyen furcsa lenne, ha valaki így kezdene egy ige hirdetést, ugye? Főleg egy férfi csendesnek után, ha így kezdenénk egy ige hirdetést. És utána mondjuk a rákövetkező héten a közgyűlésen részletesen ki is tárgyalnánk ezeket a pontokat. Furcsa lenne, ugye? Ahogy ezen gondolkodtam, hogy mégis, ha magunkban nézünk egy kicsit úgy mélyebbre, akkor valahogyan abszurd, furcsa módon mégis vágyjuk ezeket a szabályokat. Ragaszkodunk hozzá, hogy legyenek ilyen szabályok az életünkben. Nem tudjuk pontosan megfogalmazni, de vagy újra és újra feltör bennünk az a vágy, hogy valaki egyszer már mondja meg kerekperec, hogy mit szabad és mit nem. Valaki egyszer már írja le pontosan és érthetően, hogy ebben a gyülekezetben mi az, ami elfogadható és mi az, ami nem fogadható el. Mi a helyes és mi nem. És legyen hozzátartozó számunk kérés. Nagyon határozottan. Ez a vágy, ami benne van a szívünkben. Ez valahogy egy abszurd kívánság, de mégis újra és újra feltör bennünk ez a vágy, és saját életünkkel kapcsolatban is, hogy meghatározzuk ezeket a szabályokat. Talán az okát se tudjuk megfogalmazni, hogy miért van bennünk ez a vágy. Lehet, hogy azért, mert ebben nőttünk föl már kicsin gyerekkorunk óta, hogy mindig szabályokat tettek elénk, amiknek meg kellett felelni. És időnként voltak szankciók. Lehet, hogy azért, mert ami Krisztus nélküli életünkben a lelkiismeret folyton folyvást vádol bennünket. És a Sátán által becsapott lelkiismeret nem enged minket felszabadulni ebből a vádolásból, esetleg csak akkor, hogyha éppen jobb volt a másokhoz képest, vagy akkor, hogyha valamivel sikerült ellensúlyoznom azt a rosszat, amit tettem. Néha ráfogjuk Istenre? Hát ő alkotta a törvényeket. Hát akkor ne legyenek szabályok az életünkben? Ma arról szeretnénk beszélni, hogy az újra tekintsünk, amit Isten elénk adott. Az újból táplálkozó, amit Isten elénk adott, és az újat választjuk. Ez, amiről eddig beszéltem, ez az újszövetségi megfogalmazás szerint a törvény uralma. Ez a törvény fogsága. Ez a törvény kárhoztatása. És nagyon sokszor hívő emberként átmentünk az új életbe ebből a törvény uralmából szabályokat. Az új életet a régi törvények alatt akarjuk élni, a régi szabályok szerint. Isten arra bátorít bennünket, hogy hittel tekintsünk arra az újra, amit ő adott az életünkben. Hogyha azt próbálnánk megfogalmazni magunkban, hogy mi az az új, amit Isten adott, akkor azt mondhatnánk, hogy szinte minden új ebben az új életben, amit Isten adott. Sokkal több új van a hívő életünkben, mint régi tulajdonképpen. Aki itt volt a múlt héten az Isten tiszteleten, az hallhatta, hogy Isten mennyi újat adott az életünkben. Aki nem hallotta, feltétlenül hallgassa meg. Én ezek közül csak 2 dolgot szeretnék ma említeni, és én azt gondolom, hogy a hívő életünknek a kulcsa valahol az, hogy megértjük ezt a 2 dolgot az életünkben, és hittel rá tudunk-e állni, és ebben az újban járni, erre az újra tekinteni. Tulajdonképpen itt már be is fejezhetném a mondandómat, mert ez a lényeg. Amiben van idő, ezért ezt szeretném kihasználni. A Róma beliekhezért levél 6. részéből olvastuk fel az igét, és a 6. rész 14. verse ezt mondja. Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Gondolkozzunk el azon, hogy fogalmazzuk meg magunknak, hogy miben áll a bűnnek az ereje. Miben áll a bűnnek, milyen hatalom van a bűnnek a kezében, amivel uralkodni tud rajtunk. Az is Szentírás világosan megtanítja nekünk, hogy miben áll a bűnnek az ereje. Az 1 Korintus 15.56-ban azt mondja, hogy ha halál hullánkja a bűn ereje pedig a törvény. A törvényben van a bűnnek az ereje. És ha a törvény szerint élünk, akkor a bűn hatalmat vesz rajtunk. A halál a bűnre hivatkozik, azt mondja, azért kell meghalod, egy bűnkövetél el. A bűn pedig a törvényre hivatkozik. Azt mondja, azért vagy bűnös, mert megszegted az Úr törvényét. És így a törvény kimondja rám az ítéletet. De látnunk kell azt a hívő életünkben, hogy Krisztus letörte a törvény erejét. Letörte a bűnnek a szarvát. Elvette a bűn erejét és a hatalmát az életünkben. Már nem uralkodhat rajtunk. Nem a bűn uralma alatt vagyunk, hanem a kegyelem uralma alatt. A 8. részben olvastunk erről részletesebben, az első 4 verset szeretném újra felolvasni. Nincs tehát most már semmiféle távoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged a Krisztusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdonfiát küldte el. A bűnös testhez hasonló formában és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint jelenik, hanem lélek szerint. Az első 2 vers azt fogalmazza meg, hogy nincs kárhoztatásom a Krisztusban. Ha Krisztusban vagyok, akkor jogi értelemben nincs, amit számon kérhetnének rajtam. Nincs követelése az Istennek velem szemben. Egy példa jutott eszembe erről, elég gyenge a példa, ezért elnézést szeretnék kérni, de úgy ezt átéljük a hétköznapokban a családunkkal. Ha netán valaki venni a bátorságot és vendégségbe hívná a Ferenci családot, amit nem annyira ajánlok, de azért mégis megtörténhet. És elindulunk otthonról, akkor úgy bennünk van szülőkben az a frász, hogy megérkezünk abba a tip-top kis lakásba, ilyen érzésünk volt, amikor az európai vezetőnkhöz mentünk Balatonszemesre, és a gyerekeink a maguk kis setes utaságával, meg lelkesedésével ott aztán törnek, zúznak. És úgy jövünk el, hogy tartozunk. Tartozunk. Mert kárt okoztunk, mert összetört ez, mert a legó letört a sarka, mert elveszett valami, beesett az ágy alá. Úgy jövünk el, hogy tartozunk. Ez az érzés van bennünk. Kicsit más a helyzet, amikor ez otthon történik. Amikor leesik egy pohár az asztalról, amikor leesik a kép a falról és összetörik, a kár a családban marad. Bennünk van az az érzés, hogy hát baj történt, és milyen szomorú ez, hogy megtörtént. De ott marad a kár a családban. Már nem tartozunk senkinek. Valahol ezt éljük át a Krisztusban. Nem tartozunk az Istennek, mert Krisztus megfizette érte az árat. Nincs kárhoztatásom a Krisztusban. A bűn nem uralkodhat rajtam jogi értelemben. Nem vehet rajtam erőt azáltal, hogy azt fúrja belém, hogy én tartozom az Istennek valamivel. Mert Krisztus megfizette az árat. Nem én, a Krisztus megfizette az árat. A 3. versben azt olvasunk, hogy amire képtelen volt a törvény, azt végezte el Isten. Mire volt képtelen a törvény? És mire képtelen most is a törvény? A törvény képtelen arra, hogy téged igazzá tegyen Isten előtt. Képtelen arra a törvény, hogy segítsen neked abban, hogy igaz legyél az Isten előtt. Ez igaz volt a múltban is, és a jelenben is. Nem tudunk a törvénynek megfelelni törvénynek megfelelve Isten előtt tetsző módon él, Istenek tetsző módon él. Nem tudunk. A törvény képtelen segíteni bennünket erre. Sőt, a 4. versben így folytatja, hogy Isten elvégezte azt, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk. Azt fogalmazhatnánk meg, hogy a törvény követelése annak ellenére teljesült az életedben és az életemben, hogy én nem tudom betölteni a törvényt. A törvény követelése beteljesült Krisztusban, mert ő betöltötte az ő halálával, az ő feltámadásával, az ő helyettes áldozatával. Isten rám úgy tekint, mint aki betöltötte a törvényt. Holott nem tudom én azt betölteni. Itt veszítette el a bűn az erejét és a hatalmát az életünkben. Hogy úgy tekinthetünk a saját életünkre, mint amiben nincs követelése az Istennek. Mert Krisztusban megfizette az árat. Krisztusban te annak ellenére kedves vagy Isten előtt, hogy az életed, a cselekedeteid alapján sosem lehet kedves ő előtte. És mégis, ráadásként még azt is megadja az Isten, hogyha Krisztusban vagy, akkor a cselekedeteid Krisztusban kedvessé válnak ő előtte. Ez egy furcsa paradoxon, amit fontos, hogy megértsünk, és hittel rájunk. Krisztusban Isten előtt kedves vagyok, nem a cselekedeteim alapján, hanem az alapján, amit ő tett. De ha már Krisztusban vagyok, akkor a cselekedeteim Istennek tetszőek lehetnek. Krisztusban a kegyelem uralma alatt élünk. Az életünkben Isten kegyelme uralkodik már. És ebben az életben, ebben az új életben már új játékszabályok vannak. Isten a régi bírót lesöpörte a pályáról. Neki már itt nincsen szerepe. Az ószövetségi ember a törvényen keresztül látta az Istent. Tulajdonképpen a mi jó emberünk is Krisztus nélkül a törvényen keresztül látja az Istent. Látjuk őt szent és ítélő bírónak, aki előtt nem állhat meg az életünk, mert elsöpri azt az ő ítéletével. De amikor Isten magához vont minket, amikor Isten hitet ébresztett a szívünkben, akkor mi Krisztus által adott kegyelmébe kapaszkodtunk bele. Az tart minket ott. És ebben a kegyelemben állva már nincs kárhoztatásunk. Már felszabadultunk a kegyelem uralma alatt. Isten kegyelme felment és felszabadít bennünket. Mire szabadít fel? Arra, hogy az újat tudjon választani. Szabadon, örömmel. Amint kimondjuk ezt, hogy a kegyelem uralma alatt vagyunk, rögtön azt is ki kell mondanunk, amit Pál apostol is kimond, hogy nem azért vagyunk a kegyelem uralma alatt, hogy ez ürügyként szolgáljon a testünknek. Pál apostol a 6. részben kétszer is említi, azt mondja az első versben, vagy első másodikban, mit mondjuk tehát, maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem. Szó sincs róla, szó sincs róla. Aztán ezt megismétli később, fejezet közepén, 15. versben, szó sincs róla, nem, egyáltalán nem erről van szó, ez lehetetlen. Nem gondolkodunk így. Ha megértjük, hogy mit nyertünk a kegyelemben Istentől, akkor eszünkbe se jut feltenni azt a kérdést, hogy meddig mehetek elbüntetlenül. Nem jut eszünkbe. Miért? Ez az óembernek a gondolata, aki a törvény uralma alatt él. Meddig mehetek elbüntetlenül? Az új emberünk úgy gondolkodik, hogy én gyönyörködöm ebben a kegyelemben, amit Isten adott. Gyönyörködöm és örvendezem benne. Felszabadít ez a kegyelem. És az Isten iránti elkötelezettségemben erősít ez a kegyelem. Gyönyörködünk ebben a kegyelemben és irgalomban, amit Isten adott nekünk. Ez az új, amit Isten adott. Az ó szövetségben, a törvény alatt élő ember nem ismerheti ezt. Ő még csak a törvény alatt él, a törvény alatt. Van egy másik új dolog is ebben az új életben, és erről beszél a 6. rész, a Róma 6.11. verse, illetve a 2. Korintus, a felolvasott igeversek, hadd olvassam ezeket újra. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. És a 2. Korintusból olvasnám még egyszer az igeverseket, 2. Korintus 5.16-tól. Úgyhogy mostantól fogva senkit sem ismerünk test szerint. Ha ismertük is Krisztus test szerint, most már őt sem így ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés ez. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig az Istentől van, aki megbékéltetett minket Krisztus által. Felmerül a kérdés, amit sokszor felteszünk talán magunknak, hogy vajon itt csak jogi értelemben beszél-e Isten egy újról? Vagy valami olyasmiről beszél, ami a hétköznapok szintjén is új? Vajon csak jogi értelemben említi-e, hogy mi egy új teremtés vagyunk Isten előtt? Vagy valóban új jött létre? Ugyanaz az ember vagyok, aki voltam? Feltesszük magunknak ezt a kérdést, sokat beszélgetünk, elmélkedünk is róla. Én szeretném most a másik oldalról megközelíteni. Ha Krisztusban vagy, élsz. Ha Krisztusban vagy, élsz. Ha igen, már pedig igennel válaszolhatunk erre a kérdésre, akkor nem lehetek ugyanaz az ember, aki voltam. Miért nem? Mert a régi ember, az halott volt. Az halott volt. Isten igéje nagyon világosan beszél erről az állapotról, a halál állapotáról. És nagyon világos számunkra, hogy ez nem csak jogi értelemben vett halott állapot. Az Efézusiakhoz írt levél második része így beszél a mi múltunkról. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint, igazodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban működik. Egykor mindjárt mi is közöttük éltünk testünk kívánságaival, követtük a test és érzekek hajlamait, és a harag fiai voltunk emberi természetünk szerint. Éppen úgy, mint a többiek. Aki halott, az Isten igéje szerint nem csak jogi értelemben halott és nincs élete, hanem a hétköznapok szintjén is halott. Mit olvastunk itt az Isten igéjében? Azt olvastuk, hogy a világ és a sátán lelkülete határozza meg a gondolkodását és a döntéseit. Azt olvassuk, hogy az engedetlenség uralkodik az életében. Az engedetlenség alapján hozza meg a döntéseit. Azt olvassuk, hogy az érzékei és a hajlamai irányítják az életét, és a céljait. Ez alapján hozza meg. Ez az ember vagy még? Ez az ember vagy még? Halott voltam, de már élek, Isten igéje ezt mondja. Nem csak jogi értelemben, hanem valóságosan is. A negyedik és az ötödik vers ugyanebben a fejezetben ezt mondja, de Isten gazdag lévén irgalomban az ő nagy szereteteért, amelyért minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt. Életre keltett a Krisztussal együtt. Nem csak jogi értelemben, hanem valóságosan is élsz. Krisztusban egy élő, új teremtés vagy. Az 1 Péter 2.23 arról beszél, mostanában 1.23, hogy Isten újjá szült minket az ő maradandó igéje által. És amikor azt mondjuk, hogy az ő igéje által, akkor világos számunkra, hogy az ige által, ami alapján hit ébredt a szívünkben, és gondolhatunk az igére, mint Krisztusra. Krisztus által, az ő személy által. Egy új életre szült meg minket. Gondolkodunk így az életünkről? Mint ami már új, nem a régi, nem ugyanaz az ember. Halott volt, de már új. Ebben a hitben rá tudunk-e állni arra, amit Isten ad nekünk? Amikor Krisztusban vagyok, gondolkodjunk csak el, hogy Krisztus mit hozott magával az életemben. Minek mondta magát ő, amikor itt járt közöttünk? Mit mondott magáról? És eszünkbe jut, hogy azt mondja, én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az élet vize. Én vagyok a feltámadás és az élet. Én vagyok az élet. Amikor Krisztus az életedbe költözött, már nem lehetsz halott, ha az élet ott lakik benned. Már nem lehetsz ugyanaz az ember. Halott voltál jogilag is, az életviteledben is, de élő lettél, Krisztussal feltámadtál. A Kolossé 3.1 így fogalmaz, feltámadtatok a Krisztussal együtt. Már megtörtént. A Róma 8.10.11-ben a felolvasott ige szakaszban megerősíti újra ezt. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott a lélek, életet ad az igazság által. Ha pedig annak a lelkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztust a halottak közül, életre kelti a halandó testeteket is. A bennetek lakozó lelke által. Amikor Krisztus belénk költözött az ő lelke által, és lakozást adott bennem, az élet vett lakozást bennem. Ez az Isten döntése volt. Elválaszthatatlanul az életem része, Krisztus, az Isten élete. Megfogalmaznék egy mondatot, amit ti fejezzetek be. Ha én még ugyanaz az ember vagyok, aki voltam, akkor ki is vagyok tulajdonképpen? Ha én még ugyanaz az ember vagyok, aki voltam, akkor ki vagyok? Ha Krisztus benned lakik, ha az ő szent lelke által lakozást vett benned, az élet van benned, már nem lehetsz ugyanaz az ember. A János 7-ben, amikor az Úr Jézus feláll az ünnepnapon, az ünnep utolsó napján, és kiállt a sokaságnak, akkor ezt mondja. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, hogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ez pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni, mert még nem adatott a lélek, mivel Jézus még nem dicsőült meg. Amikor Jézus felállt, olyasmiről beszélt az embereknek, amit nem ismerhettek azelőtt. Mert a lélek még nem adatott. De mi már hívőként ezt ismerhetjük. Csak mi ismerhetjük hívőként azt. Mit jelent az, hogy Krisztus lelke által már élek? Tényleg ugyanaz az ember vagy? Nem lehetne inkább hitáltal rátekinteni és ránézni arra, amit Isten ígért és mondott? Új ember vagy Krisztusban. Ő lakik benned. Az élet lakik benned. Isten új teremtése vagy. Isten kegyelme alatt élsz. Nincs már kárhoztatásod. Azt gondolom, hogy ha ez jellemzi az életünket, ha erre tudunk hittel tekinteni, Megváltoztatja ez a hétköznapjainkat is. Arra bátorít bennünket Isten igéje, hogy tekintsünk hittel erre az újra. És éljünk ebből az újból. Amikor megértettem és elhiszem, hogy a kegyelem uralma alatt vagyok, és az Isten lelke által egy új teremtés lehetek, akkor megértem azt is, hogy hogyan élhetek és meríthetek ebből az újból. Hogyan lehet az életem része. Úgy fogalmaznám össze, vagy meg ezt egy mondatban, hogy Krisztus a motiváció, és a lélek adja ehhez az erőt. Krisztustól jön a motiváció az új élethez, és a lélek adja ehhez az erőt. Így táplálkozhatok ebből az újból. Amikor arról beszélünk, hogy Krisztus a megváltónk, aki a halálból kimentett bennünket, nagyon sokszor megállunk itt. És mintha azt érzékelnénk, hogy Krisztus csak a megváltásra szükséges nekünk. De ennél többet mond Krisztus. Azt mondja, hogy ő az életünk forrása. Nem csak a megváltásunké. Sok keresztény csapja be magát, és én is mondom magamról, hogy csapom be magamat, amikor úgy gondolom, hogy Krisztus csak a megváltásomhoz kellett, hogy az új pozícióm létrejöjjön. A hétköznapokban ugyanaz a szabály érvényesül, mint korábban. Krisztus ahhoz kellett, hogy a nagy ajtón megmeneküljek, de a kicsi, az még ott van az életemben. Azt még meg kell szenvedni minden nap. Azért ott van a bátorítása. Mosolygos fel. Amikor Pál apostol megírta a Galatákhoz írt levelet, valami ilyesmit szeretett volna üzenni nekik. Nem tehetitek azt, hogy Krisztust befogadjátok hittel a megváltásra, és éltek tovább a régi szabályok szerint. Azt mondja Galata 3-ban, hogy estenek Galaták, testben kezdtétek, lélekben kezdtétek el, és testben akarjátok folytatni és befejezni. Ez nem lehetséges. Amikor Pál tanítja a Galatákat a 3. részben, akkor megfogalmazza tulajdonképpen azt a stratégiát, ami az új életre szól. Galata 3-ban ezt olvassuk. Óti ösztelen Galaták, ki ígézett meg titeket, akiknek a személy előtt úgy írtuk le a Krisztust, mint a közöttetek feszítették volna meg. Aztán az 5. versben. Tehát az, aki a lelket adja nektek, és hatalmas erőkkel munkálkodik közöttetek, vagy a törvény cselekedetei, vagy a hit igéjének hallása által teszi ezt. Pál apostol itt elmondja, hogy ő mit szeretett volna, amikor ott volt a Galaták között elmondani. Azt szerette volna elmondani, hogy az új életnek a forrása két dolog legalább. Az egyik Krisztus. Hogy úgy legyen a szemünk előtt a Krisztus, mintha előttünk feszítették volna meg. Hogy napról napra egyre jobban úgy ismerje meg a Krisztust, mintha ott lettem volna, amikor értem szenvedett. Amikor Krisztust egyre inkább megismerem, abból fakad az életemnek az ereje. János evangéliumában az Úr Jézus nagyon világosan beszél erről a 15. versben, 15. részben, 4.-5. vers így szól, maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Hogy a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a tőn, szőlőtőn, ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, aki én benne marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit nem tudtok cselekedni. Az új életben, amit igénybe vehetünk, ami feltöltheti az életünket, ha Krisztusba gyökerezik az életünk. Ahogyan a szőlővesző, ha nem marad a tőn, nem tud semmit csinálni, mi sem, ha Krisztus nem tudjuk szemlélni. Krisztus azt mondja, hogy maradjunk meg az ő beszédeiben. Figyeljünk arra, amit ő mond. Járjon át minket az ő üzenete és az ő szava. Ha most meg kéne fogalmaznod, hogy mi volt Krisztus üzenete az embereknek? Egy vagy két mondatban. Mit szeretett volna elmondani? Mi volt a lényeg, amiért tanított? Akkor hogyan fogalmaznád meg? Én úgy fogalmaztam meg magamban, hogy Krisztus üzenete az volt, hogy a mi kapcsolatunk Istennel csak Krisztus által valósulhat meg, és az Atyát csak Krisztusban ismerhetjük meg. Ő az élet forrása, ő maga az élet. Csak ő ránézve, és ő általa lehet életünk. A 2. Korintus 3.18-ban Pál apostol azt mondja, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, Mindnyájan ugyanarra képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Tulajdonképpen az életünknek a titka ilyen egyszerű. Szemlélni a Krisztust. Szemlélni az Isten dicsőségét a Krisztusban. Tekinteni rá, nézni őt, megismerni őt egyre jobban. És mi lesz ennek a következménye? Formálódik az életünk. Átalakul az életünk. Nem azért, mert betartjuk azokat a szabályokat, amiket hozunk az életünkre nézve, hanem mert formálódik. Ezt Isten végzi el az ő lelke által. Formálódik az életünk. Istenre tekinteni. Jézusra tekinteni. És ebben segít bennünket a Szentlélek Isten. A másik titok, ami az életünk titka, amiből meríthetünk, a már felolvasott ige szakaszban szerepel, a János 7. részében, ahol azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek hozzám, és igyatok. És ugye nyilvánvalóan mondja, hogy ezt a lélekről mondja az Úr Jézus Krisztus, akit fognak kapni az ő benne hívő. És aztán folytatja a 15. részben, 26. versben, azt mondja a Szentlélek Istenről, hogy amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonságot én rólam. 16. és 7. versében ezt mondja, én azonban igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha én elmegyek. Mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Nagyon furcsa dolgot mond az Úr Jézus. Először megfogalmazza az igéjében azt, hogy a növekedésünknek az alapja a szemléljük Krisztust, és az ő dicsőségét szemlélve formálódik az életünk. Másik oldalon meg azt mondja, jobb, hogyha nem látjuk őt. Jobb, ha ő elmegy. Hát nem akkor látjuk Krisztust igazán, amikor ott van a szemünk előtt, amikor látjuk őt a hétköznapokban. Világossá teszi számunkra Isten igéje, hogy a Szentlélek munkája által látjuk Krisztust. A Szentlélek munkája. Tehát gondoljunk csak azokra az emberekre, akik látták Krisztust életében. Megváltozott-e az életük? Nem a Szentlélek munkája nyomán változott meg az ő életük? Amikor eljött a Szentlélek, és újra kijelentette nekik a Krisztus a maga teljességében. Jézus Krisztust az Isten lelke jelenti ki számunkra. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos megértenünk azt a nagyon hajszálvékony különbséget, hogy nem a vallásos cselekedetek adják a növekedést az életünkre. És itt lehet felsorolni nagyon sok mindent. Föl lehet sorolni a standardeket, a szokásosokat, a bibliaolvasást, az imádságot, az Isten tiszteletre járást, az egyéni csendességet, a böjtölést, a gyülekezeti közösséget, a keresztény könyveket. Nem önmagukban ezek az eszközök adják a növekedést az életünkben. Krisztust az ő lelke jelenti ki számunkra. Az ő lelke. Ő ábrázolja ki számunkra a Krisztust. Isten igéjét felhasználva, az ige hirdetést felhasználva. Bennünk lakozva tisztít meg és erősít meg bennünket egyre inkább. Az Efézus 3.16-ban olvassuk így a Szentlélek Istenről. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjét bennetek a belső ember, az ő lelke által. Az Isten szent lelkével való közösségben nyernek értelmet ezek a vallásos cselekedetek. Akkor válhatnak csak eszközzé, hogy növekedjünk és formálódjunk. Nem véletlenül szólít fel az ige többször is, akár az Úr Jézus által, akár a Jelenések könyvében, ha olvassuk. Jöjj, igyál, töltekezz fel! Jöjj, vegyél a lélekből! Jöjj, teljesedjél be a Szentlélekkel! Ha nem teljesedünk be vele, akkor nem tudjuk Krisztus szemlélni. Nem látjuk őt úgy, hogy az átformálja az életünket. Amikor az életünkre gondolunk, sokszor hasonlít erre, a vízre. Ez az emberi víz, amit beárnyékol és elhomályosít mindez a sok szenny, ami az életünkben van. És amikor azt mondja Isten, teljesedjetek be a lélekkel, akkor hát a magunk módján megtesszük ezt. És csodálkozunk, hogy semmi változás nem történik alapvetően. Minden ugyanaz. Töltekezünk, de nincs változás. Isten igéje nem ezt mondja. Csepegtessük a lelket. Vegyük csepegbe magunkhoz az Istennel való közösséget. Azt mondja, jöjj és igyál. Meríts. Töltekezz fel. Te él fel az Isten lelkével. Ezt úgy tudnám szemlélni. És nem akarok reklámot, azért ezt az oldalt mutatom. Hogy engedjük, hogy az Isten lelke részt vegyen az életünkben, és meghatározója legyen az életünk. Engedjük, hogy ő betöltse az életünket. És ennek nagyon sok hasznos következménye lesz, majd látni fogjuk. Amikor Isten lelke túl áradóan betölti az életünket, akkor ez már az élő víz, ami másokat is, mások szomorúságát is oltja, még a miénket is. És sok hasznos dolog történik, amikor Isten lelke kitölti az életünket. Az egyik dolog az, hogy észreveszünk dolgokat, amit azelőtt nem vettünk észre. Észreveszünk az életünkben dolgokat, amik nincsenek a helyükön. Ami elromlott. Ami eltörött. Amit Isten máshova szánt volna. Amikor betöltökezünk Isten lelkével, akkor ő világossá teszi számunkra, hogy valami nincs a helyén. Valamit a helyére kell tenni. Más dolgot is észreveszünk, amikor Isten lelke tölti be az életünket. Észreveszünk olyasmit, ami már ott volt, de nem láttuk. Azokat az égköveket. Azokat a gyöngyszemeket, amiket Isten már belénk helyezett. De nem tudta használni, mert mi se vettük észre, hogy ott vannak. És az ő dicsőségére használhatnánk ezeket. Csepegtetjük az Isten lelkét az életünkbe. Vagy teret és uralmat adunk neki az életünknek. Én azt gondolom, hogy az új életünknek valahol a titka ez, hogy a Szentlélek Istennek mennyire engedjük, hogy átjárja az életemet. És minden eszköz, amit az életünkben használunk, tulajdonképpen akkor válik értékes eszközzé, akár a bibliaolvasásra, akár a naponkénti csendességre, a gyülekezetbe járásra gondolunk, ha ezeket úgy adjuk oda Istennek, hogy Istenem, lelked által használd fel, hogy szemlélhessem a Krisztust, hogy jobban lássam őt, hogy jobban megértsem azt az áldozatot, amit értem hozott, azt a kegyelmet abban jobban el tudjak merülni. Hibát követünk el, amikor ezeket az eszközöket a régi szabályok szerint akarjuk használni. Megteszem, mert elvárják tőlem. Megteszem, hogy kompenzáljam azt a rosszat, amit elkövetek. Nem a régi szabályok szerint kell használni, hanem az új szerint. Isten lelkének adom a kezébe, hogy az által tudjon megtisztítani engem. Én azt gondolom, hogy az újból való merítkezés, élni az újból ezt jelenti, betöltekezni az Isten lelkével, Isten lelke segítségével az igény keresztül Krisztus szemlélni, és Krisztusban önmagamat hálából Istennek adni. A harmadik részben erre hív Isten minket, hogy válaszd az újat. Ne csak hittel tekintsd magad az újban, és lásd magad az újban, ne csak meríts az újból, hanem válaszd az újat. A hatodik rész, Róma hatodik rész, 4. és 11. verse így szól. A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadta halálból az Atya dicsősége által, mi is új életben járjunk. Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban. És folytatja, ne uralkodjék tehát a bűnati halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságaidnak, tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból az életre keltetek. Adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból az életre keltetek. Eszembe jut, amikor arra gondolok, hogy Isten arra hív, hogy Krisztus kegyelmében lássam magam. Arra hív Isten, hogy ő belőle merítkezzek. Lássam az új teremtést, lássam az új életet, amire elhívott engem. És ez megsokszorozza az én odaszállásomat. Eszembe jut az az ige, amit Pál apostol ugyanitt a Rómabeliekhez írt levélben a 12. részben ír, azt mondja az okos, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, szánjátok oda testeteket élő áldozatul. Amikor az Isten irgalmára tekintek, arra a kegyelemre, ami felszabadított, akkor az önkéntelen válaszom az, hogy odaadom magam az Istennek. Nem azért, mert újra belemegyek valamilyen adok-kapok meccsbe a régi szabályok szerint, hanem mert nem tudok más tenni. Erre ösztönöz, amikor a Krisztus szemlélem. Erre bátorít fel az Isten lelke, amikor betölti az életemet. Hogy odaadja magam az Istennek. És nagyon érdekes, amikor Pál apostol itt a 12. részben élő áldozatról beszél. Ez nem engesztelő áldozat. Ez nem azért van, hogy az Istent megbékítsen. Ez nem azért van, hogy elégtételt vegyen az Isten. Azokért a rossz dolgokért, amiket is ugyanúgy megtettem az életemben. Ez hála áldozat az Istennek. Ez élő áldozat az Istenemet. Az én életemet használni szeretné az ő dicsőségére. Szabad az újat választanod. Fel vagy szabadítva erre a Krisztus kegyelme által. Nem vezeklésként, nem áldozatként, hálából. Válaszd az újat. Minden alkalommal, amikor ott vagy a döntés előtt, mondd nyugodtan, én az újat akarom választani. Választhatom az újat. Nem vagyok a törvény uralma alatt. Nem kárkoztat. Én az Úrnak élek. Vele akarok járni. Nagyon jó volt számomra, tegnap nem tudom, kifogalmazta meg az Efézus 2.10 alapján, hogy a keresztény élet egyfajta kincskereső élet. És nagyon jó ez a kép valóban, minden reggel arra ébredni, hogy mi újat helyezett elém az Isten, amit megtalálhatok. Az Efézus 2.10 ugye arról beszél, hogy Krisztus Jézusban új cselekedetekre vagytok teremtve, amiket az Isten számotokra készített elő. Isten újjá formát és új életet adott neked azért, hogy járjál ebben az új életben. Nem azért, hogy kiengeszteld őt, nem azért, hogy elégtételt vegyen, hogy vezekeljél valami miatt, hanem azért, mert lehetőséged van rá. Mert a kegyelem által fel vagy erre szabadítva. Mert új teremtés vagy. Mert az új élet ott van benned. És amikor töltekezel az Isten lelkével, akkor ez az élet betölti az életedet, és kijárod másokra. Isten adja meg nekünk, hogy tudjunk hittel ezekre az új dolgokra tekinteni az életünkben. Isten adja meg nekünk, hogy tudjunk ebből az újból élni, az új szabályai szerint. És Isten adja meg nekünk, hogy tudjuk választani az újat. Szabadon, önként, örömmel, hálából. Adjunk hálát az Istennek ezért, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, nehezen értjük meg, főleg amikor látjuk a saját életünkben jelenlévő óemberi természetet és szokásokat, maradványokat, nehezen értjük meg, és fogjuk fel az eszünkkel, hogy Te újjá teremtettél bennünket. De szeretnénk ezt hittel elfogadni, hiszen Te kijelented az igédben. Szeretnénk hittel ráállni arra, hogy Te lelked által életet hoztál a szívünkbe. Szeretnénk ebben az új életben járni, az új élet szabályai szerint. Szemlélve Téged, betöltekezve napról napra a Te lelkeddel, hogy még jobban láthassunk, még fényesebben, még tisztában ragyogjon a Te személyed előttünk. És szeretnénk választani az újat, amit elénk adsz, felszabadulva önként, hálából neked. Kérjük, segíts ebben minket, az Úr Jézus Krisztus nevében kértünk. Amen.